Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát a skandináv körtúránk végéhez érkezünk, így a fagyos szentek végére talán pont adekvát is, kivéve, hogy most írtek a kedves hallgatóink, hogy Helsinkiben például 27 fok lesz napközben, úgyhogy nem az a hideg táj most az északi régió. Mindenesetre Norvégiáról ugye esett már szó így szörmentén egy pár másik ország kapcsán. Hát nézzük meg közelebbről.
Igen, tehát azért, ha Finnországra visszatérve egy kicsit fölmennének északra, találnának ott hidegebbet, tehát de ez valószínűleg a déli része volt. Most Norvégiáról annyit, hogy Norvégia gyakorlatilag tulajdonképpen egymagat megtestesíti mindazt, amiről nagyjából eddig beszéltünk a skandináv államok kapcsán. Gyakorlatilag egy 5 milliós lakosságú ország, ami 380 ezer négyzetkilométeren terül el. Ugye, hát a föld, nem tudom ki mennyire jártas, ő a legnyugatibb skandináv ország, és hát egy hosszú ország, amelyik Svédországgal szomszédos döntően, magas hegyek uralják, és hát majdnem 1600 kilométer hosszú, tehát ott is azért az éghajlat alapvetően eléggé változó tud lenni, de a golfáramlat miatt eléggé kiegyensúlyozott, tehát ilyen szempontból a legkedvezőbb talán mindegyik között. A méretét tekintve egyébként körülbelül akkora, mint Finnország, ha így összehasonlítjuk, és nagyjából egyébként a lakosság számával is összevethető. A legnagyobb skandináv állam egyébként Svédország volt, az közel 10 millió lakossal működött. Na most Norvégia azért ő a úgymond a legskandinávabb ország, nagyon sok szempontból ők abszolút élen járnak, EU-ban belül is egyébként ők a második leggazdagabb ország, az egyfőre jutó GDP-ük az közel 90 ezer dollár körül mozog, ami nagyon-nagyon komoly, egy nagyon erős ország, amelyik gyakorlatilag nagyon komoly adóbevételeket működtet. Ők a földrajzi fekvésükből és a kincseikből eredően eleve nagyon gazdagok voltak, erre az olaj rátett, de őnekik azért mindig is megvoltak egy csomó olyan ásványi kincsük, acéltól kezdve, különböző fémeken át, nem beszélve a rengeteg fáról, tehát gyakorlatilag ez az ország nagyon-nagyon jól el volt látva, és ez hát nyilván az ő iparaikat is döntően meghatározta. Egyébként a földrajzi fekvésük közben csak annyit, hogy itt vannak a világ legnagyobb, vagy másik legnagyobb gleccserei, amelyre láttam, a legmagasabb egyik 2500 méter, tehát itt azért termőföld maximum csak a déli részeken vannak, tehát termőterületek, annak ellenére, hogy nagyon nagy az ország, ennek ellenére ők azért igazából mezőgazdaságról csak a délebbi részekről tudnak beszélni, de viszont minden más van. Na most ami nekik igazából erősségük az a 70-es években feltárt olaj és földgáz, amelyik nagyon-nagyon meglökte a gazdaságot, tehát ez gyakorlatilag őket a leggazdagabb skandináv állammá tette, és hát ennek mentén, ami egyébként ez egy állami iparban van, erre építették azt a skandináv adómodellt, amivel ők a mai napig működnek, és amire nagyon büszkék, és tényleg megtestesíti azt a fajta társadalom iránti ilyen, vagy ezt az egész társadalom politikát, amit egy adórendszer szerintük hivatott betölteni, tehát ők kiegyenlítenek jövedelmeket, gyakorlatilag a különböző segélyrendszereken keresztül egy olyan fajta jólétet tudnak biztosítani egészségű, nyugdíj, munkanélküliség terén, amivel a társadalom minden tagja viszonylag biztonságban tudja magát érezni. Mondjuk nyilván ehhez rengeteg adót kell beszedni, és ők ilyen szempontból azért az adózásban jó lehet az átlag adókulcsék egyébként nem kellemetlenek, azaz azért ők nagyon sok adót beszednek. Ennek egyébként két fő oka, vagy két fő területe azok az iparági adók, ami az ő energia, illetve olajiparukra vonatkozik, ott 51%-os elvonásuk van, tehát a nyereség 51%-át elvonják. Ezek döntően állami cégek, tehát az ő legnagyobb cégük ez a Statoil, ez egy állami cég, és hát gyakorlatilag az olajbevételeknek a bevételekből számozó nyerességeinek 51%-át be is fizeti az államhoz, de hasonlóan például az energiák nagyon nagy vízierőműveik vannak, tehát ez is egy óriási adottság, ami például az alumíniumiparnál, mint ahogy láttuk ezt Grönlandnál is, gyakorlatilag ez egy nagyon meghatározó iparáguk, és ez is 31%-os adóteher alá esik. Tehát itt nem csak a klasszikus adók, tehát a klasszikus jövedelemadók, amik mindenkit terhelnek, hanem egyes iparági adók is nagyon-nagyon komoly bevételeket tudnak adni. Most így egyébként a földrajzhoz még annyit, hogy érdekes az, hogy 5 millióan vannak, de a területi elosztás elég jó. Tehát én olyat még a Video House-atomban is keveset láttam, hogy egy ekkora országban még négyszer akkora, mint Magyarország, 70 irodánk van. Tehát gyakorlatilag azért az azt mutatja, hogy a 100 városukból rengeteg a 10 000 lakosú város, de úgy tűnik, hogy mindezekben elég komoly gazdasági tevékenység folyik. Tehát a partvidék mentén nagyon jól látszik az, hogy ez az ország ez nem csak egy-két centrumhoz köthetően működik jól, hanem eléggé elhúzódóan. Na most az ő adórendszerük egyébként mindennek ellenére nem túl bonyolult, tehát nyilván van egy csomó sajátosság, elég komoly anyagok vannak arról, hogy az adórendszeren belül hogyan kell jövedelmeket kiegyenlíteni, és így tovább, de összességében egyébként a rendszerük nem rossz. Az ÁFA-ban, ami a legegyszerűbb ott, annak kéne, hogy ők nem EU-sok, azért az EU 25%-át, tehát az ÁFA 25%-os mértékét alkalmazzák. Társasági adóban az aktuális mértékük az 24%, különböző kedvezményrendszerek vannak, de egyébként a társasági adórendszerük nem rossz, tehát különböző holding kedvezmények vannak, tehát összességében annak ére, hogy ez a 24% nem tűnik kevésnek, ennek ére azért nem olyan rossz, tehát van így főnök, aki az nagy térségben mozog, és egyáltalán nem volt társasági adó szempontból boldogtalan a norvég adórendszerrel. A személyi jövedelemadójuk az érdekes, mert az gyakorlatilag mutatja ezt a klasszikus sávos adórendszert, tehát nem egy kulcsosban mozognak, az kizárólag a tőkejövedelmekre van, ahogy a világ többi országában is lett többször, viszont ez gyakorlatilag föl tud menni 40-42% fölé is. Viszont a alacsonyabb jövedelem kategóriákban akár lehet mentes is. Tehát gyakorlatilag ezt a progresszív adórendszert ők folyamatosan nézik, és próbálják igazgatni, tehát a cél azért az, hogy valahogy ezt a termelt vagyont újra elosszák, ez nyilván ez egy társadalompolitikai kérdés, hogy milyen mértékű legyen az elvonás, de ez föl tud menni 42% fölé is, gyakorlatilag ami SZIA-ban nem kevés. Ami érdekes még náluk, hogy van vagyonadó, ez viszonylag keveset fordul elő, ráadásul kétszintű, de ez gyakorlatilag a vagyon értékének az 1%-a. Tehát azért ez nem egy kis mérték, ennek van egy helyi értéke, meg van egy állami mértéke. Az állami mérték az 0,15%, de a helyi az általában 0,7%. Nyilván itt is vannak különbségek, de azért ez, ha majdnem kb. 1%-a kívül, azt jelenti, hogy 100 év alatt a vagyon után még egyszer meg kell fizetni annak értékét adó formájában. Nyilván itt a lakott lakóingatlannál egy alacsonyabb értéket vesznek igénybe, illetve alapul, és az hiszem az 25%, de azért így is, ha megnézzük, azért egy elég.
Zoli, ez nemzetközi összevetésben ez magas, ugye? Tehát a vagyonadónál mi a jellemző, hogy általában?
Abszolút, hát a vagyont általában adópolitikailag nem nagyon szokták bántani, mert ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag adóztatom a jövedelmet, ami keletkezik, adóztatom a fogyasztást is, amikor elkölti, de hogyha már félreteszi, vagy valami beleteszi, ahol egyébként mindig fizettek van más adót előtte, a vagyon már magát nem nagyon szokták. Uh-huh. Na most azért a norvégok ehhez is hozzányúlnak, ingatlan kapcsán ez az adó jelen van. De úgy tűnik, hogy ettől eltekintve nem boldogtalan az a nép ezzel a vagyonadóval sem. Tehát igazából én úgy látom, hogy ezzel ők megbarátkoztak, és amennyiben ez a társadalmi egyensúly fönnáll, úgy tűnik, hogy a gazdagok is fizetik ezt az adót. Nyilván ez a közteherviselésnek egyfajta speciális megnyilvánulása, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy maga elég előre mutató, amit csinálnak. Egyébként nálunk is van ilyen szempontból vagyonadó, mert ingatlan adót mi is fizetünk.
Igen, de jóval kisebb mértékben, nem?
Így van, de meg ott vannak olyan különböző mentesítési szabályok, tehát ezért ez ingatlanok kapcsán elő kerül, vannak különböző modellek erre, de így érdekes, hogy náluk ez helyi, igen. És mert nálunk ez helyi adó egyébként. Állami szinten is van. Uh-huh. Úgyhogy nagyjából ugye a skandináv túra végén ennyit lehetne elmondani a Norvégiáról, mint az utolsó állomástól, és aztán majd utána megyünk tovább Ázsiába.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen. Szép nagyon napot, szívesen. Jó munkát.
Nektek is. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, illetve főleg ő beszélt, és nagyon klasszul kereken összefoglalta Norvégiáról a tudnivalókat, igen. Adózási, gazdasági szempontból.
Aki
ő egyébként...
tudja, nézze meg, mármint Norvégiát, mert ja, ezek a hegyek, meg a fjordok, meg az egész, hát ez...
Aki nem, az olvasson UNESCO-t, és akkor mindent megtud róla. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És Feledi Botond külpolitikai szakértőnek is van hozzáfűzni valója Norvégiához. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Elérkeztünk a skandináv gyöngyszemhez. Így a túra utolsó etapjában.
És mind... Egészen biztos, tehát már ahogy csak itt az ember nyomozgatja, hogy nyíltság van Norvégiában, tényleg elképesztő, a világpolitika itt is minden egyes sarokról vissza tud köszönni, de mondjuk jó helyen vannak ehhez, azt meg kell hagyni, tehát Amerika, Oroszország, Kína és az Unió is, mindenki egy kicsit letette itt a sakbábuját. De ami elsőben nem is látszik rajta, viszont 2011-ben sokat beszéltünk róla, mert hogy Norvégia az egyik azon kevés európai országoknak, aki az alkotmányába beleírta a vallásosságot és a norvég államegyházat, ami számomra is meglepően mélyen és nagyon sokáig tartotta magát. Tehát egészen konkrétan a közelmúltig, tehát ha jól értem, akkor 2012-ben tették be csak azt a törvényt, ami megengedte, hogy a miniszteri kabinetnek egyébként bármilyen vallású tagjai lehessenek, mert korábban kötelező volt 50%-os norvég államegyházi kvóta a miniszteri kabinetben, tehát a kormány felét azt minimum az államegyház híveinek kellett kitenni. De ugyanígy a kereszténység egyébként kötelező tantárgy, ami miatt el is ítélték őket már az Európai Strasbourg-i Bíróságon, de még ezután sem nagyon változtattak, és magát az egyházat is csak 2017-ben, tehát a tavalyi éveleivel választották le az államról. Úgyhogy egészen érdekes, hogy ez itt még a többi skandináv országhoz képest is milyen erősen és tradicionálisan tudja tartani magát. Ha pedig ezt vesszük, akkor azért az is érthető, hogy azért itt a baloldal és a jobb oldal küzdelméből egy picit hevesebb kép rajzolódik ki, mint mondjuk amit itt a dán retorika vagy a svéd retorika múltkor engedett nekünk. Ennek ellenére egy szimbolikus eset, csak hogy a hallgatók is érzékeljék, hogy hol van itt az a határ, ami a norvég szavazót megérinti. Volt egy nagyon híres jobboldali, szélső jobboldali miniszternő, aki hol az integrációs tártát kapta meg, hol más ilyen belügyhöz kapcsolódó területeket is hozzákaptak. A lényeg az, hogy amikor ő azt kiposztolta, hogy az ellenzék gyakorlatilag a terroristák jogait többre értékeli, mint a hazát, akkor ebből olyan botrány keveredett, hogy hát egyrészt le kellett venni a posztot, parlament előtt többször bocsánatot kért, és aztán le is mondott a kormányzatból. Úgyhogy hát talán ez volt a legutóbbi, immár lassan hát sok éve hatalmon lévő jobboldali különböző pártokból összerakott koalíciónak a egyik nagy átalakulása. Ez az a párt egyébként, aki szintén arról beszélget már 2015 óta, hogy hogyan lehessen visszavonni a külföldi harcosoknak, tehát Szíriába elment norvégoknak az állampolgárságát, amivel egyébként meglepő bal-jobboldali konszenzus volt, tehát szemben mondjuk Franciaországgal, ahol ebből elég komoly politikai vita kavarodott.
Miről szól nagy részt a politikai viták, mi érdekli leginkább az embereket, mi most a legforróbb pont, illetve milyen a maga politikai berendezkedés?
A politikai forró pontok, azt tudom mondani, hogy elég sok osztató. Tehát ugyanúgy van egy akár a kínaiakkal kapcsolódó, még a titkosszolgálat is beleszólt, hogyha norvég kutatók mennek, akkor mennyire kell vigyázniuk a kínai területen. Tehát vannak ezek a típusú viták, és hát természetesen ott van a mit kezdjünk a pénzünkkel, tehát ez az $1 trillió norvég pénzalapnak a sorsa, hogy ezzel egyébként mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, és ugye amióta az olajárak alacsonyabban repültek, azóta úgy tűnik, hogy most lesznek az első hónapok, amikor ebből nem kell negatív összeggel dolgozni. Hát ez is egy komoly közbeszéd, de most éppen egyébként beszélnek arról is, hogy a kelet-oszlói ifjúsági bűnözés az olyan miért ugrott meg. Úgyhogy ilyen szempontból azért sok téma van ott is, és hát nyilván a nagyon-nagyon fragmentált politikai pártrendszerben minden párt hozza a maga témáját. Tehát ilyen szempontból azért hasonlítanak a skandináv berendezkedések, ők is egyébként annak idején az egyik legrégebbi alkotmányuk van, még a 19. század elejéről, és részben az amerikai mintát is vették alapul, de nem lett két rendszer. Tehát ilyen szempontból itt is nagyon sok picike párt van, folyamatos koalíció, bizalmi szavazások jobbra-balra, viszont nem lehet minisztereket egyedül kiszavazni. Tehát ez mondjuk hasonlít a mi rendszerünkhöz, hogy akkor az egész kormány megbukik. Úgyhogy ilyen és hasonló dilemmák vannak otthon, és külföldön pedig ugye Norvégnek van közös norvég-orosz határa, ahol most megint az a probléma következett be, már ebben a mértékben ilyen még nem is volt korábban, hogy a elektronikus jelzavarás, tehát az a jamming megint megzavarta már részben a polgári repülést is, amit az orosz hadgyakorlatok során az oroszok tesztelnek. Úgyhogy most ebben már beszálltak a miniszterek is, tehát a norvég külügyminiszter és a norvég védelmi minisztérium is beszélt az oroszokkal annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a repülést, tehát ott a keleti térségben a légiforgalmat. És egy másik nagyon izgalmas történet, ami nyilván a norvég fenntartható fejlődés érzékenységet zavarta meg, hogy Szentpéterváról most hajózik ki az első orosz úszóatomerőmű, amit visznek az északi olajtornyok ellátására.
Igen, hát ugye ezt elég sokan elég érdekes jelzőkkel illették, természetesen a környezetvédő szervezetek nagyon ki vannak akadva. Norvégia mit szól hozzá?
Hát a norvégok csatlakoztak a skandinávokhoz abban, hogy legalább ne a teljes fűtőanyagkészlettel együtt hajózon át ott a skandináv országok előtt. És ezt végül is sikerült elérniük. Tehát ha így veszük, akkor az egy nagy eredmény, hogy most úgy tűnik, hogy majd csak, amikor már megkerült a teljes skandináv félszigetet, akkor majd éjszakon fogják megtölteni, és az is csak maga, hát az a brutális hajó az, ami el fog haladni. Úgyhogy hát nyilván ők erre tényleg figyelnek, és hát ezzel kapcsolatban a másik oldalának az érmének, hogy a második világháború óta először voltak kvázi külföldi katonák tartósan norvég területen, 330 amerikai tengerészgyalogos rotációs rendszerben készül a téli harcokra a norvégokkal együtt, most már több mint egy éve, és úgy tűnik, hogy ezt meg is hosszabbítják. És hát elkezdődött a fegyverkezés itt is, tehát látni azt, hogy tengeri felügyelőgépeket, német tenger alattjárókat, mindenfélét vásárolnak, mert hogy ők is azért tartanak ettől, hogy milyen módon kezd el az orosz történet rájuk állni a történet, főleg, hogy most éppen úgy tűnik, hogy egy norvég titkosszolgálatnak dolgozó, hát úgy mondom, hogy civil, tehát hogy nem professzionális munkatársat az oroszok letartóztattak, és ebből már hónap óta ügy van, hogy most a norvég állam kiáll érte, mit csinálnak az oroszok egyáltalán, miért vannak a norvég kémek Oroszországban. Tehát ez a történet is ugye a hétköznapokat, főleg, hogy egy északi kisváros ismert lakosáról volt szó, aki aztán évvel vállalta ezt az egészet, és látjuk a moszkvai bírósági fotókat, megérítette a norvégokat.
Oké. No, köszönjük szépen, Botond. Megint izgalmas volt kicsit belemerülni, hogy mi foglalkoztatja a jó létben élő norvégokat.
Köszönjük szépen. Szép napot neked. Jó munkát.
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő foglalta össze Norvégiával kapcsolatos tudnivalókat, és hát ezzel érkeztünk adóvilág rovatunkban a skandináv túra végére. Pünkösdi napunkon ugye nem lesz adóvilág, de utána Ázsiával jövünk vissza, Indonézia lesz az első célországunk.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adó rovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. valahol még az sem.